Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így első vendégünket, Tóth Tamást is, aki közforgalmi pilóta, és a Hunalpa fejezve létszős.
Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesületének vagyok a nemzetközi kapcsolattartója.
Igen, és ugyanilyen szeretettel köszöntök lányodat is, létszős mutatkozzál be.
Tóth Ritának hívnak.
Igen, aki elkísérte apukáját, és itt az előzetes beszélgetésből már kiderült, hogy azért ő is elég képzett pilóta lehetne, hiszen nagyon sokat tudsz már. Hát gondolom, apukáddal azért beszélgettek bőven erről, ugye?
Persze, hát ez mindennapi téma.
Jó, tehát még Rita is szóba fog kerülni. Tamás, az lenne a kérésem hozzád, és mint ahogy általában szokott lenni, hogy légy szíves, mutatkozzál be, és mint telefonon beszélgettünk, volt egy kérésed, hogy szeretném majd beszélni a repülős történetéről.
Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Tóth Tamás vagyok, Maliev repülőgép kapitány, 737-esen repülök. Körülbelül 12 000 alatt repültem az elmúlt 20 év során, és amit említettem, a Hunalpa, Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesületének vagyok nemzetközi kapcsolattartója. Azért kértem a lehetőséget, hogy egy pár szót itt a beszélgetés elején megemlítessek, mert ez a 2010-es év eléggé érdekes a magyar repülésben. Ugye emlékezzünk arra, hogy valamikor a század elején kezdődött a nagyvilágban is a repülés, akkor kezdődött a repülés forradalma. Úgyhogy az a Louis Blériot, aki 1909. július 25-én elsőként repült át a Manas csatornát. 1909. október 17-én Budapesten is tartott régi bemutatót a magyar közönségnek. Ez volt tulajdonképpen az első repülés Magyarországon, és valószínűleg ez inspirálta Adorján Jánost is, aki gróf Andrássy Jéza támogatásával megépítette Blériot monoplánjának a szinte a mintáját, ezt úgy hívták, hogy Libel, vagy szitakötő, és ezzel a kéthengeres, 25 lóerős motorra felszerelt repülőgéppel 1910. január 10-én, tehát 100 évvel ezelőtt hajtott végre Rákosmezőn repülést. Ez a próba volt egyben az első olyan alkalom volt, amikor a magyar pilóta, magyar tervezésű és kivitelezésű repülőgépbe repült. Ennek kapcsán szeretnék csak egy néhány sort felolvasni szemtanúk leírása alapján. A Libel nevű magyar repülő első próbaútja 1910. január 10-én volt. A gépet feltolták a Rákosmezőnek az egykori Vander gyár felül részén lévő dombra, hogy a nekifutást megkönnyítsék. Adorján beleült az ülésbe és a motort berántották. A szuszogon működésben lépő szerkezet hátul olajat fröcskölt, megnehezítve a gépet kézzel visszatartó segédkezők dolgát. A pilóta intett, mire mindenki elengedte a gépet, és a Libel lassan gurulni kezdett. Mikor elérte a megfelelő sebességet, megemelkedett, és egyszer csak fent volt a levegőben. Szépen, egyenletesen repült a hangárok felé. Magyar pilóta, magyar repülőgépen, magyar légtérben erre eddig még senki sem volt képes. Mikor Adorján a levegőben, ahol már-már súlytalan könnyűnek érezte magát, körülnézett, észrevette, hogy a törzs, bambuszrúdja erősen felgörbült, és az átlós húzalmerevítés egyes zsoltjai lazán lógnak a túritka törzsbordák között. Kutasi korábbi tanácsára enyhén előre nyomta a kormánykereket, mire a gép gyorsulva közeledett a füves, homokos rét felé. Adorján ügyeskező szakember volt, de nyilván tapasztalatlan pilóta. Ahelyett, hogy enyhén belehozott volna a kormányba, inkább még erősebben nyomta előre az irányító szerkezetet. A Libel pedig enyhén szögben belerepült a lágy homokba. Futó egyet recsent, a drága francia integrál légcsavar eltörött, egyébként más komolyabb baj nem történt. A lelkes közönség azonban nem a szokásos gúnyos kacajjal, hanem kitörő lelkesedéssel ünnepelte a levegőt legalább idegenesen megborító bajnokot. Ez volt az első pillanat, mikor magyar pilóta felülről tekintetett le Zuglóra. Valószínűleg egy hihetetlen élmény lehetett Adorján számára, még akkor is, hogyha ez szerencsés leszállással végződött. Úgy érzem, hogy ez az elmúlt száz év nagyon sok minden változást hozott a repülésben. Nyilvánvalóan rengeteget fejlődött. Ahhoz, hogy most ma én ott ülhetek, ahol ületek, nyilván rengeteg technikai újdonságnak és tudásnak kellett koncentrálódni, úgyhogy szerintem ez azért mindenféleképpen egy jeles mérföldköve a magyar repülésnek.
Jó, én ezzel kapcsolatban kérdezném, ha jól emlékszem, akkor körülbelül talán fél év lehetett a két repülés között, és hogyha jól emlékszem, ugye 1909-ben volt valami Kalamas csatornát repülése, és rá következő év elején ugye volt ez a magyar, hogy az első repülőgéptől függetlenül megépült volna az a repülő, amivel 1910-ben repültünk, mondom így többes számba, és akkor előfordulhatott volna az, hogy Magyarországon történt volna az első repülés a világon?
Hát Magyarországon is elképzelhető, hogy néhány éven belül érte volna ezt a színvonalat. Nyilván az úttörők azok valahol Nyugat-Európában lehet, hogy technikailag, lehet, hogy pénzügyileg jobb helyzetben voltak. Azt tudni kell, hogy Magyarország rengeteg olyan embert adott a repülésnek, akik valamilyen újat hoztak. Mint ahogy az élet más területén is azért műszakilag mindig előjártunk, elképzelhető. Sajnos ebben megelőztek bennünket, viszont utána nagyon sok jó repülőgép tervezőt adott a nemzet a világnak. A mai napig is ugye a Go-Beat vitorlázó repülőgépek között első helyen említik, mint kiképzőgépet. Valószínűleg ez lett volna nálunk is néhány éven belül.
Jó. Egy fiatal fiú pilóta szeretne lenni, közforgalmi pilóta. Hogyan indulhat neki, milyen iskolákat kell elvégeznie, hogyan lehet ma valaki pilóta?
Hát elsősorban nagyon föl kell készülni anyagilag ezeknek a feladatoknak a leküzdésére. Manapság már ahhoz, hogy valaki egy utasszállító gépre kerüljön, előtte nagyon sokat kell repülnie kisebb gépeken, végig kell magát küzdenie a kisgépes kiképzésen, tehát kis egymotoros, kétmotoros gépeken kell repülnie, ami viszont nagyon sok pénzbe kerül. Ezeket a repüléseket el lehet kezdeni kisebb repülőklubokban, ahol az emeleti tanfolyamokat szintén le lehet tenni, vizsgázni lehet belőle. Annak idején, amikor én kezdtem, akkor még egy aránylag bejáratottabb útja volt, ami manapság már kevésbé használható. Magyarországon Nyíregyházán a mezőgazdasági főiskola keretein belül folyt, illetve még a mai napig is folyik repülőüzemmérnök képzés, ami annyit jelent, hogy elméleti tantárgyak mellett konkrét gyakorlati képzés is folyik a főiskolán. Ott körülbelül 200 óra repülés után már az ember kisgépes tapasztalatot szerzett, utána ezzel már el lehetett menni a kortájt egy légitársághoz, ahol újra el lehetett kezdeni az ismeretek bővítését, illetve a tapasztalati gyűjtését. Manapság ezeket az órákat vagy saját magának kell valakinek finanszíroznia, ezeket a repült órákat, meg az oktatásokat, vagy pedig amikor már elér egy bizonyos szintet, akkor ő saját maga azzal, hogy esetleg másokat oktat, vagy kisebb géppel szállítási feladatokat, vagy hasonló dolgokat lát el, repül, gyűjtögeteti magának a repült órát. Mert ahhoz, hogy egy légitársághoz bekerüljön valaki, ahhoz legalább 500 órát lehet, illik kell repülni, hogy szóba álljanak vele, és ott elkezdhesse a utasszállító pilóta karrierjét.
Most, hogyha ezt meg kéne satszolni, ezt az összeget, hogy mibe kerülhet a gyakorlati felkészülés anyagiakban, akkor te mit mondanál rá?
Ahhoz, hogy valaki privát pilóta legyen, ahhoz néhány millió forint már szükségeltetik. Ahhoz, hogy ezt kereskedelmi pilótaként is végezhesse, ahhoz szintén egy másik jó néhány millió forint, ha a saját zsebből akarja ezt finanszírozni. Tehát több millió forint az, amíg valakiből egy olyan képzettségű repült óraszámú pilóta válik, akit már kereshetnek egy állásinterjú során a légitársaság. Tehát ez most már egy nagyon drága képzés, nagyon drága megjelenés a piacon.
És a az iskolák szempontjából, tehát hogy valaki elkezdjen kisgéppel repülni, nyilván ahhoz nem fognak kérni tőle diplomát vagy ilyesmi, de mégis talán valamilyen műszaki irányultságú végzettségre szükség van ehhez?
Igen, nem árt, hogyha van, mert ugye ez egy műszaki területen mozgó szakma. Bár ugye, volt már például valaki zeneakadémiai végzettséggel került pilóták közé, ez egy cigány indikóról beszélünk konkrétan. Tehát egy felsőfokú végzettség mindenféleképpen kell, de emellett a technikai részét, ezeket a technikai ismereteket máshol is el lehet sajátítani. Nyilvánvalóan az esetleg egy járható út, hogy valaki a műszaki egyetem elvégzése mellett saját erőből tud esetleg repülni, ott megkapja az elméleti alapokat, a hozzátartozó tanfolyamokat el tudja végezni. Kell hozzá azért egy műszaki alapképzettség, hogy valaki biztosan mozogjon ezen a pályán.
Jó, és most egyelőre az utolsó kérdésemnek szánom. Melyik volt az utasszállító gépek közül a legrégebbi típus, amivel repültél, és az milyen volt?
Én még 1934-esen kezdtem annak idején 1990-ben, úgyhogy akkor még volt a légitársaságnál biztosan 6 darab. Úgyhogy ez még az a típus volt, ahol az ember úgymond igazán meg kellett tanulnia repülni, mert ez még messze állt a mai komputerekkel rendesen ellátott repülőgépek színvonalától. Itt eleve nagyobb személyzet repült, tehát itt még egy navigátor is ült a pilóták mögött vagy előtt az orrában. Ez egy olyan gép volt, ahol igazából manuálisan is nagyobb volt a kihívás, és a repülésnek a technikája is egy kicsit más volt. Aki azt mondják a mai napig, hogy aki ott megtanult repülni, az utána sokkal könnyebben tudott átülni akár egy nyugati repülőgép típusra, hiszen manuálisan, meg a hagyományos navigáció tekintetében sokkal nagyobb tapasztalatokat kellett szereznem, mert ez még a hagyományos repülőgép volt.
Tehát akkor el lehet mondani, hogy mondjuk ez egy autó példát veszük, az egy Lada volt, és a mai gépek pedig a mai korszerű autók? Ez ilyen különbség?
Jó a hasonlat. A Ladákon mázi még nem volt ugye szervokormány, ha ezt nézem, akkor ezeken a repülőgépeken sem volt igazán hasonló rendszer. Aki már utána átül egy Mercedes-re, sokkal könnyebb dolga van, de nyilvánvalóan az alapokat, ha jó helyen szerezte, akkor sokkal könnyebben fog boldogulni egy ilyen nagyobb kényelmet és nagyobb kiszolgálást nyújtó autóval, mint a Mercedes.
Jó, köszönöm. Bár azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó kérdésem hozzá, de ez így igaz is, de akkor Ritát most gyorsan mikrofon végre kapom. Milyen egy lánynak, akinek a papája pilóta? Mi lenne akkor, ha esztergályos lenne apukád, vagy buszvezető? Mennyivel másabb, hogy pilóta?
Nem tudom, hogy milyen lenne, hogyha más szakmát választott volna. Én azt az egyet tudom, hogy így vagyok rá legbüszkébb, mert ez szerintem egy csodálatos munka, amit ő végez. Tehát ennél szebb szerintem, hogy valaki a felhők fölött szárnyaljon, nincs is.
Gondolom repültél már.
Persze, igen.
Szép volt? Mi volt szép benne, vagy mi volt jó benne?
Fölülről látni a Földet, az szerintem a legeslegszebb dolog a világon. Ettől függetlenül maga az érzés, hogy az ember elrugaszkodik a Földtől. Talán ez a legjobb benne.
Tehát ez a szabadság, kötelezettség.
Igen, pontosan.
Na és amikor a suliban írod a matek dolgozatot, és a fejed fölött, a suli fölött elmegy egy repülőgép és bug, akkor az agyad átmegy oda?
Akkor mindig eszembe jut, hogy lehet, hogy épp a pör rajta, igen.
Uh-huh. A repülőd van otthon? Volt repülőjátékod? Tehát most már 17 éves vagy, lehet, hogy még van, nem tudom.
Mint egy pilóta lányának lenni, hát ez még egy alapvető dolog, hogy repülőmodellek vannak otthon.
Gondolkodsz esetleg abban, hogy
Nagyon-nagyon sokáig szerettem volna pilóta lenni én is. Ugye többek között bővíteni a női pilóták körét, de ez az irány inkább megváltozott. Még mai napig is a papriban van, hogy esetleg légiforgalmi irányítónak, de pilótának nem. Már nem.
És miért?
Azért szerintem minden emberben benne van az, hogy ez egy veszélyes munka. Tehát Nem tudom, én egy ekkora nagy kockázatot szerintem nem vállalnék.
Uh-huh. Jó, majd szó lesz arról, hogy mennyire veszélyes üzem a repülés, és akkor most a kérdezés a közönségé.
A modern gépek túlzott automatikája, meg gépesítése nem veszélyhelyzet. Ha elromlik valami, akkor át tudja még venni a pilóta az irányítást? Tehát le tudja tenni a gépet?
A modern technika inkább segíti a mi munkánkat, mint veszélyt jelentene. Azt kétségtelen, hogy azt szokták mondani, hogy ami el tud romlani, az el is romlik, de azt azért tudni kell, hogy ezeken a repülőgépeken minimum kétszeres, de inkább háromszoros biztonsága vannak ezek a rendszerek megépítve. Tehát egy bizonyos rendszerben inkább két fajta van, vagy inkább három fajta van. Tehát ha valami elromlik, azt nagyon jól tudják a pilóták kezelni. Arra nem is beszélve, hogy ezekre a úgymond vészhelyzetekre, vagy különlegesebb helyzetekre a személyzeteket rendszeresen felkészítik, szimulátor gyakorlatokra, szimulátor vizsgákra járunk, ahol ezeket mesterségesen előállítják ezeket a problémákat, vannak hozzá megoldási kulcsok, nyilván a pilótának nem csak mechanikusan kell gondolkozni, hanem össze is kell rakni a történetet, hogy mi az, amit neki most rendbe kell rakni, meg kell oldania, és ezt teljesen lehet kezelni. Én éppen tegnap voltam egy ilyen szimulátor gyakorlaton, ez nem is gondolt, hanem csak gyakorlat, ahol különféle különleges helyzeteket idéztek nekünk elő a szimulátorban, és hát erre kellett megtalálni a megoldást. Izgalmas, erre föl vannak készítve a személyzetek, és inkább segíti a munkánkat ez a rengeteg komputer, mint hátlátatja.
Mennyire veszi a repülés szabadságát egy ilyen nagy gép, ahhoz képest, mint amikor egy kis géppel repül, ugye? Azt mondom, hogy na most akkor csinálok egy dugóhúzót, vagy valamit, ugye?
Hát nyilvánvalóan, ugye, aki az utasszállításban repül, az szolgáltat. Itt ez arról szól, hogy A-ból B-be el kell juttatni az utast, aki szeretné ezt biztonságosan végig is élvezni. Ez már nem arról szól, hogy én hogyan szeretnék repülni, hanem arról szól, hogy milyen feltételek mentén tudok repülni. Nagyon szigorúan le van szabályozva, mind törvényi, tehát állami szinten, azt, hogy mit lehet csinálni a légitársági szinten, a repülőgép gyártók által előírt előírások mentén, hogy mit lehet, illetve mit és hogyan kell csinálni. Tehát ez már nem az a fajta repülés, ahol az ember saját magának repül, hanem ez egy idézőjelbe tett munkarepülés, amit azért ennek ellenére minden pilóta rendkívül módon élvez szerintem. Tehát itt a saját lehetőségek már be vannak szűkítve, de ez még annyira nem korlátozza magát azt az élményt, amit itt a lányom is próbált ecsetelni, hogy ez minden nap mekkora élmény minden pilóta számára elrugaszkodni a földtől és repülni együtt.
Azt hallottam, hogy nagyon szigorú egészségügyi feltételek vannak a pilóta szakmához kötve. Csak egészséges ember lehet.
Ez így van, nagyon szigorúak a feltételek, nem azt mondom, hogy nem teljesíthetőek, de azért szigorúak. Vannak olyan betegségek, olyan dolgok, amik eleve kizárják, hogy valaki pilóta lehessen, például a cukorbetegség az egy ilyen kizáró betegség, de a másik oldalon ezek már aránylag rugalmasan kezelhető szabályok is, mert például már szemüveggel manapság lehet repülni, egy elő feltétele van csak a dolognak, hogy tartalék szemüveg is kell, hogy a pilótánál legyen munka közben, ha bármi történne, az éppen aktívan használta. Most már jelenleg fél évente vagy évente, attól függ, hogy ki milyen korban, illetve milyen gépen repül, orvosi vizsgálat alá esünk, és ha ezt teljesíti az ember, akkor ugye fél évig, egy évig nincsen ezzel gondja. Nyilvánvalóan ez egy kihívás minden alkalommal, hogy az ember jó kondícióban, egészségesen tudja magát legközelebb is eljutatni az orvosira.
És körülbelül hány évig tud aktív belepülni? Meddig bírja ezt a szakmát meg? Mikor öregszik ki?
62 éves korig elméletileg ezt lehet csinálni. Vannak olyan nyugat-európai országokban, most emelik meg, szeretnék fölemelni 65 éves korra. Amennyiben ezeket a feltételeket teljesíti, akkor nincsenek az állára repüljenek. olyan szabályokat időnként hoznak egyes országok, vagy államok, hogy azt nem preferálják, nem szeretik, hogyha két 62 éves ember repül a pilótakabinban, ilyenkor vannak előírások, hogy az egyik 62 éves lehet, a másik meg 55 lehet maximum. Tehát ilyen szabályok vannak, léteznek, de igazából az életkor 65 éves kori nem kizáró, nem befolyásoló. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy valaki minél idősebb nyilván tapasztalta, úgyhogy a tapasztalatot meg nem kellene adni elveszni, mert ebben a szakmában elég sokat jelent.
Jó, akkor én azt kérdezném, hogy többször is hallottam, és egész hihetetlen számomra, hogyha a menet közben a repülőgépnek a hajtóműve leáll, akkor nincsen semmi gond, mert szépen le tud szállni. Hát én ezt nem nagyon tudom elhinni, mert akkor minden olyan repülőgép le tudna szállni, amelyik elromlik, és még nem felrobban. Tehát igaz-e, vagy mennyire igaz az, hogy ha az összes hajtómű leáll 9000 méter magasságban, hogy azt a gépet le lehet hozni?
Hát egy két hajtóműves repülőgépen az egyik hajtóműt le kell állítani, vagy már eleve megáll. Attól függetlenül ez a gép még repülőképes. Tehát lehet, hogy egy kisebb magasságban, vagy egy kisebb sebességgel, de ez a gép még tud tovább repülni. Ettől még a szárnyán keletkezik a felvetőről, legfeljebb a tolóerő az, ami ugye 50%-kal csökkent, éppen a felére csökkent. Hát ezzel a géppel még gond nélkül meg lehet tenni bizonyos távolságot, és le lehet vele szállni. Ilyen szempontból ez nem kihívás.
Ez mondjuk egy példát, hogy milyen távolságot lehet megtenni, mondjuk repülési magasságban elromlik az egyik hajtómű.
Körülbelül egy utazó magasságon, egy 10 km-es magasságon ez a hajtó megáll, a másik még működik. Még egy 180-200 km-re könnyedén el lehet vele repülni, anélkül, hogy ezzel bármi gond lenne. Ezt most azért mondom ezt a távolságot, mert körülbelül ekkora távolságra normális süllyedési mértékkel a gép le tud süllyedni. Nyilván ennél többet is tud repülni, amennyiben szükséges, hiszen ha nem egyesztán az óceán fölött áll meg, akkor még tudni kell repülnie, akár két órát is a másik hajtóműben működve. Igazából ez nem kihívás. Az már nagyobb kihívás, amit említettél, hogy mi van akkor, ha az összes hajtómű megáll. Ugye volt már erre példa a közelmúltban, amikor a folyóra szálltak levele ugye Amerikában, az egy hihetetlen nagy teljesítmény volt. A repülőgép üzemképes ilyenkor úgy viselkedik, mintha egy vitorlázógép lenne, aminek ugye nincsen hajtóműve. Cserébe, hogyha van elég helyzeti energia, kvázi magassága, ezt át tudja alakítani a süllyedés során mozgás energiával, ha mozog a repülőgép, keletkezik rajta a felhajtóerő, tehát végül is le lehet vele vitorlázni, úgyhogy így is jó esély marad még arra, hogy esetleg egy közelben jövő repülőtérre le tudnak érni és le tudnak vele szállni.
Ott átfordítva ezt a távolságot, és maradjunk abban, hogy szintén 10 km magasban elromlik mind a két hajtómű, hogy mennyit tud megtenni, hány kilométer távolságban?
Hát ez nyilván sok mindent
tűzik,
de körülbelül egy 50 km-en belül, hogyha van egy repülőtér, akkor oda még be tud érni. 100 km is belefér. Ez nyilván sok egyéb
széltől,
széltől is, súlytól és egyebektől. Hát nyilván ez azért nagyon ritka. Tehát az, hogy egy repülőgépen az összes hajtómű és egyszerre leálljon, azért ez elég ritka. Volt már olyan példa, de azért ez tényleg a kuriózum kategóriája. Ha működik legalább egy hajtómű, akkor azért a repülőgép még repülőképes. Az is előfordul, és azt is elég sokat gyakoroljuk a szimulátorokon, hogy nekifutás közben, de még a földön szágultva megáll az egyik hajtómű. De ez már olyan sebesség után történik, ahol ha az ember megszakítja a felszállást, és beáll a fékbe, most képletesen, még szó szerint is, akkor már nem bír megállni a pálya végéig. Akkor már egyszerűbb ezzel az egy működő hajtóművel felszállni, megtenni egy kört, és újra leszállni. Mm. Tehát ilyen szintig tud egy két hajtóműves gép egy hajtóművel is levegőbe maradni, emelkedni is. Utazó magasságot már nyilván nem tudja tartani, mert ahhoz kevés az egy autónomos magasságban.
És amikor bekövetkezik, és akkor most mind a két példát játsszuk végig, tehát bekövetkezik az, hogy az egyik hajtómű leáll, vagy a más, vagy mind a kettő, akkor a kapitánynak van-e kötelessége tájékoztatni az utasokat, vagy épp azért, hogy ne törjön ki pánik, nem kell tájékoztatnia, vagy nem szabad tájékoztatnia?
Hát ilyen nincs, hogy nem szabad tájékoztatni. Nyilván akkor, amikor történik egy ilyen eset, akkor a személyzetnek azon kell dolgoznia, hogy az erre az esetre előírt eljárásokat végrehajtsa, akár megpróbálja újraindítani azt a hajtóművet, mert lehet, hogy csak egy időzelőtt egy láng kialvás volt a hajtóművet, tehát újraindítható. És egy csomó mindent meg kell neki tenni ahhoz, hogy a repülőgép utána még továbbra is repülőképes maradjon, de ezzel együtt, amikor már az ideje engedi, akkor nyilvánvalóan tájékoztatni kell először a légiutas kísérőket, hogy mire számoljanak, nyilván akkor változás van, akkor nem oda megyünk, ahová terveztük.
Ezt hogy tudjátok tájékoztatni, mert ugye azt nem hallják, nem hallhatják akkor meg az utasok?
Hát a pilóta kabinban vannak eljárások, ahogy be lehet hívni a légiutas kísérőt, vannak erre kidolgozott eljárások, és akkor ott akár személyesen, vagy akár a fedélzeti ilyen telefonos rendszeren keresztül az ember az információkat el tudja a személyzethez juttatni, de nyilvánvalóan arról, hogy valami történt, és megváltozott az útirány, és megváltozott helyet, ezt az utasoknak is tudniuk kell, hiszen ha nehogy Isten tovább fokozódna a helyzet, tovább romlana valamiért, akkor föl kell készíteni utasokat is egy kényszerleszállásra, egy kényszerhelyzetre. Nem érhető őket váratlanul, hogy hopp, hát már itt vagyunk, és itt egészen más, nem egy repülőtérre szállunk le, hanem a vízre, vagy éppen egy autópályán, ha extrém eseteket akarok mondani. Tehát utasokat nem lehet ebből kihagyni, de nyilván nem is célja az embernek, hogy pánikot okozom.
Na, akkor egy ilyen helyzetben, mondjuk te vagy a pilóta, megtörténik ez a nem kívánt esemény. Melyik az a pillanat, amikor te úgy döntesz, hogy tájékoztatod az utasokat?
Amikor már az ember túl van azon, hogy a helyzetet tudja kezelni, végrehajtotta az ilyenkor előírásos dolgokat, a repülőgépet 100%-ig kezében tartja, túl vagyunk a részvezeti eljárásnak az összes lépésén, és már eldöntöttük, hogy mi történik. Tehát amikor már konkrét információt tudok mondani, akkor fogom ezt utasokkal közölni. Amikor már a repülőgép stabil, a döntés megvan, akkor őket is tájékoztatni kell arról, hogy mi várható. De olyan szintig szoktuk egyébként utasokat tájékoztatni, hogyha valamiért át kell startolni a repülőgépnek leszállás közben. Ez lehet azért, mert közben úgy megnőtt a hátszél, hogy már túl van azon a limiten, amiben még leszállhatunk, vagy nehogy Isten nem gurult le előttünk egy korábban leszálló gép, és át kell startolnunk, akkor ezt a lástartolást utasok úgy is észreveszik, mert ugye elég nagy a különbség, ugye az, hogy már itt süllyedtünk, és majdnem leszálltunk, és majd újra levegő vagyunk, észreveszik egyébként is, de amikor már az idő engedi, már újra levegő vagyunk, akkor utasokat kötelesség a kapitányra tájékoztatni, arról, hogy ástartoltunk, arról is, hogy ez mi volt az oka, mi várható, körülbelül mennyi idő múlva várható a leszállásunk. Tehát azért kommunikálni kell utasokkal, mert őket szállítjuk, az ő szolgálatukban vagyunk.
Jó, tehát amikor látod azt, hogy nem tudod újraindítani a hajtóműveket, nagyjából megvan a terv, hogy mit csinálsz, az elkövetkező időkben, akkor konkrétan mit fogsz bemondani a mikrofonba? Vagy mit mondanál be?
Hát ez nyilván attól is függ, hogy éppen milyen helyzet van. Mondjuk megállt egy hajtómű, akkor technikai okok miatt leszállást is lehet mondani, vagy hasonló módon. Lehetőleg nem a pánikot keltve, mert arra nincsen szükség, hogy most katasztrófa filmeket vizionáljunk, de nyilvánvalóan tájékoztatni kell őket, hogy technikai okok miatt kénytelenek vagyunk leszállni, és az útvonalunk megváltozott. Igazából egy ilyen helyzet, ha előfordul, ez ugyan vészhelyzetnek hívják, de mint ahogy mondtam, egy hajtóművel a repülőgép kiválóan repülhető.
A másik esetben mit mondanál?
akkor is csak annyit mondanék, hogy mivel, tehát most arra gondolsz, amikor ugye minden hajtón megállt, akkor viszont annyit mondanék, hogy kényszerleszállást kell végrehajtani, kövessék a légiutas kísérők utasításait. Mert ilyenkor innentől kezdve a légiutas kísérők veszik át a utaskabinnak a felkészítési feladatait. Innentől kezdve nekem nincsen időzelőkövető több dolgom, mert nyilvánvalóan ezek mindig a helyzet függvényei éppen aktuálisan megoldani a
problémát. A sztuárdeszek között is nyilván van egy főnök, ugye?
Így van, minden repülőn van az, aki a vezető légiutas kísérő, ő felel a kabinban a szolgáltatások színvonalától kezdve a biztonságos üzemeltetésig mindenit. Ugye általában 3-4-2, attól függ, hogy hány utas van, hány utasra van a repülőgép méretezve, minden 50 utas után legalább egy légiutas kísérőnek kell lenni a fedélzeten. Közülük egy van, aki ki van jelölve ezzel a feladattal, és az övé a utas kabinban a felelősség.
Yes. Igen, de bemutatkozzuk a kutyus, hogy hívják a kutyádat?
Bíborka.
Igen. Tehát Bíborka egy ilyen csendes emberre szólt. Üljél le, foglalja helyet. És akkor jött a következő kérdés.
Azt
hogy a fekete doboz milyen adatokat
rögzít,
hogy lehet egy fekete dobozból
rekonstruálni,
ha történt egy baleset, mi volt az oka?
Hát a fekete doboz azért érdekes, mert igazából ez egy nagyonságú gömb a valóságban, de nyilván a fekete doboz ugye az a katasztrófák, a fekete események függő szemét elnevezés. Manapság már digitálisan szinte minden paramétert, ami a repülésben előfordul, azt rögzíteni tudnak. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdődően, hogy a hajtóműnek milyen paraméterei voltak, milyen repülés sebessége. Tehát igazából minden. Innentől kezdve, mivel ez egy digitális adathalmaz, ezt a megfelelő dekódoló rendszerrel, számítógéppel abszolút rekonstruálni lehet olyan szintig, hogy egy képernyőn ki lehet vetíteni, hogy igazából a valóságban a repülőgép hogyan viselkedett és mit csinált. Nagyon sokszor egy-egy baleset bekövetkezte után ezeket az adatokat kiértékelik, egy ilyen rendszerrel lefuttatják, és vizuálisan lehet látni azt, hogy a gép mit csinált, hogyan volt bedöntve, hogy viselkedett egészen az utolsó vett adatmintáig, hogy mégis mi történt a fedélzete. Tehát innentől kezdve, amennyiben ez megvan, akkor szinte 100%-osan rekonstruálható, hogy mi történt. Ez jön még a fedélzeti hangrögzítőnek az anyaga, ami a pilóták egymás közötti beszélgetését rögzíti, illetve az irányítók és a pilóták közötti kommunikációt. Ez is nagyon sok információt ad azoknak, akik ezt a balesetet ugye kivizsgálják. Minden baleset kivizsgálásnak az a lényege, hogy megállapítsák, hogy mi volt, mi okozta a hibát, és hogy ezt kiküszöbölendő a jövőben milyen új intézkedést vagy műszaki változtatást kell létrehozni azt, hogy ez ne forduljon a jövőben elő. Nyilván ezért is keresik ilyen komoly erőkkel a francia gép még meg nem talált adatrögzítőt, mert sokkal tisztább képet kapnának attól, mint ami most feltételezések vannak.
Ez a fekete doboz, ami narancssárga, ez ha nagyon egyszerűen lefordítjuk, ez milyen ütésállóságot bír ki, ugye? Mert hát a lényeg az, hogy nagyon erős anyagból készül a burkolat, a doboz.
Tehát ezt egy gép becsapódását túl kell, hogy éljen. Tehát olyan szintig, ez egy több gérre tervezett, több gés becsapódásra tervezett szerkezet. Tehát ha a repülőgép a földhöz csapódik, ennek a gömbnek még az adatokat meg kell tudnia őrizni, tartalmaznia, bizonyos tűzállósága van, amennyiben ez víz alá kerül, akkor a hermetikusságát meg kell tartania. Nagyon sokszor ezek a szerkezetek tartalmaznak jeladókat, rádiós jeladókat, amik alapján ezt a szerkezetet, ugye ezt a dobozt meg lehet találni. Ezt is próbálják, ugye most itt a mélyen a tengerfenék alatt rejtőző roncsok alól előkeresni. Igazából, ha már ez sem éli túl időzőbetéve a katasztrófát, akkor ott valami nagyon-nagyon komoly.
Ez milyen anyagból van?
Hát pontosan nem tudom, de gondolom, hogy minimum titán és a célöltözetek adják a burkolatát. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly igénybevételnek tehető.
Méretben mekkora?
Hát ebből többfajta is van. Szerintem, ha egy ilyen 40 centi átmérő narancsáv gömböt képzelünk, akkor az egy jó eset. Illetve hát nyilván nem csak gömb, hanem ez más alakzatokat is, téglatest alakot meg egyet is el lehet képzelni. Ezek egyre kisebbek, annak ellenére, hogy egyre több információt tudnak tárolni a digitális technikára.
És akkor nagyon leegyszerűsítve, ebben mondjuk van egy Winchester, tehát így egyszerűsítsük le, és akkor több olyan kábellel van összekötve a repülőgép egyéb részével, tehát úgy megy át rajta, vagy ilyen légkábel megoldás szerűen veszi az információkat.
Tudomásom szerint ez csatlakoztatva a repülőgép rendszereihez, tehát kábelen kapja az információt. Valószínűleg Winchester-es megoldás, nyilván ez mindenképpen más és más. Igazából olyan szintig, hogy ez most éppen milyen technikát alkalmaz, nem is szükséges nekünk tudni. Valószínűleg a digitális technikából kifolyólag ennek a jelrögzítésnek valamelyik módját választják. Nyilván a legmegbízhatóbbak, még akkor is, hogyha ilyen nagyütésnek vannak esetleg kitérve, akkor is azok az adatok laboratóriumi körülmények között bármikor visszanyerhetőek.
Még ezzel kapcsolatban, hogyha megtörténik egy repülés, és nincs semmi baj, akkor ezt kiveszik, vagy letörlik, vagy annyi hely van benne, hogy akár egy hónapon keresztül a repülés tudja az adatait tárolni, tehát ezt hogy cserélik, hogy törlik, stb. Erről tudsz valamit mondani nekünk?
Ezek az idők folyamán változtak, és egyre nagyobb kapacitásúak lettek. Tehát manapság már akár több hétnyi adatot is tudnak rögzíteni ezek a berendezések, és ezeket Földön a szerelők könnyűszerrel ki tudják nyerni, csatlakoztatják rá a saját kis berendezésüket, és annak az adattartalmát ők le tudják tölteni, és ezt utána akár föl is lehet használni különböző kiértékelésekre. Ha bármi eltérés történik, akkor azt ki lehet szűrni belőle. Ezt nagyon sok légitársaságnál ilyen minőségbiztosítási rendszer alapjáként is használják. Ez annyit jelent, hogy az onnan kiszűrt adatokat kiértékelik, és amennyiben eltérések vannak, akkor megpróbálják azt kiértékelni, hogy miért voltak az eltérések, miért lépte túl esetleg valamilyen határértéket a pilótánk, azt hogyan kellene változtatni, hogy ez legközelebb ne forduljon, tehát ennek van egyfajta ilyen minőségbiztosítási lehetősége is. Mert nem az a cél, hogy felelősségre vonják azért, mert valamilyen nagyobb sebességgel repült, mint amennyit lehetett volna, hanem az, hogy a tendenciákat megtalálják, és arra esetleg hozzanak olyan javaslatokat, döntéseket, amik előre visznek, és a biztonságot fogják növelni.
Jó, köszönöm.
Az izlandi hamufelhő hogy zavarja a repülést?
A hamufelhő rengeteg olyan anyagot tartalmaz, amit, hogyha a hajtóművet beszippantanak, akkor ugye a hajtóművben nagyon komoly, több száz fokos égési folyamatok zajlanak. Ott ez az anyag, amit a vulkáni hamu tartalmaz, újra megolvad, és rárakódik a hajtómű belső részére, az ott komoly problémákat, hajtómű leállást, hajtómű megkívásulásokat tud okozni. De elég sok eset volt már a világban, amikor tömény hamu felhőbe repültek bele repülőgépek, és a hajtóművet meghibásodtak. Ráálltak, nagy magasságvesztés után sikerült csak újraindítani, amikor kikerültek a felhőből ezeket. Ennek elkerülése véget, ezeket a hamu felhőket messze el kell kerülni a gépeknek, úgyhogy most ezért okoz gondot itt Európában, mert nem szeretné senki, hogyha a hasonló eset történne. Ami történt, az szerencsére nem Európában történt esetek, de hát most ugye a vulkánt velünk kell boldogít.
És a gépen keresztül nem megszűrhető, hogy vannak a levegőszűrők, vagy ilyesmi?
Az, hogy ez ne jusson be a utas kabinban, meg a pilóta, az megszűrhető. A gond azzal van, hogy ez a levegő, ami ezt a rengeteg szennyezőanyagot tartalmazza, ez a hajtóművekbe jut, és először ott okoz gondot. Most a hajtóművek előtti levegőt szűrni, ez sajnos képtelenség, tehát ezt nem lehet megvalósítani. Akkor a tömegű és mennyiségű levegő szükséges a hajtóművek működéséhez, hogy az nincs kapacitás, nincs akkor a szűrővel meg lehetne oldani.
Ezt hogy lehet elképzelni például egy gépnek így működés közül, hogy mennyi levegő az a fogyasztás, hogy ilyen nagy, hogyha ez szűrhetetlen egy gépnek?
Hát,
hogy érzékelhető?
Képzeljön el, körülbelül egy méter vagy másfél méter, attól függ, hogy mekkora hajtóművről beszélünk, átmérőjű szerkezetet, ahol ez a hajtóműnek a beülő nyílása. Ezen keresztül szívja be levegőt. Ez már úgy méretében is egy nagy átmérő, nagy terjedelem, nagy felület. Ezen keresztül a levegő, hogyha nagy sebességgel repül a gép, akkor 400-500 km per órás áram megy át ezen a hajtóművön. Ez hatalmas mennyiség. Én most nem tudok itt kilogrammokat, meg köbmétereket mondani, tehát ez egy hatalmas mennyiségű levegő. Ugye akkor, amikor egy gépjármű motorban a motorba belépő levegőt esetleg a levegő szűrővel meg lehet szűrni, az egy jóval kisebb mennyiség, és ott is ugye szűrők kellenek hozzá, ezt nem lehet megoldani. De normál esetben nincs is rá szükség. Tehát akkor, ha az ember nem repül a hamu által szennyezett felhőben, akkor nincs olyan szennyező anyag, ami problémát tudna okozni. Tehát az, hogyha mi például esőben repülünk, az nem gond, mert az a eső az nem okoz gondot. Tehát az mielőtt belépne a hajtómű mélyebb részeibe, az már régen elpárolva. A szennyező anyagokkal van gond, az meg ugye elég ritkán van, mint ahogy most ez a vizsgálni.
Mekkora teljesítmény egy ilyen középkategóriás összeállító?
Itt a gázsugár hajtóműs repülőgépeknél tolóerőben szokták mérni a teljesítményt. 26 ezer kilonewton tolóerő az egy teljesen átlagos hajtómű tolóerő. A lóerő kifejezést nem olyan szokták már használni. Tehát azért
összehasonlítható legyen egy autó, hogy hányszoros egy autó.
Például a légcsavaros gépeknél egy S8-asnál 5000 lóerő, az egy teljesen normális hajtómű teljesítménynek számít. Én annak idején repültem a AN2-es típusú repülőgépet, és ugye ez a dupla szárnyú mezőgazdasági kukaszbombázónak is hívott repülő, ami egyébként egy hihetetlen jó indulatú és hihetetlenül kedvelt repülője volt a pilótáknak. Az egy 1000 lóerős dugattyús motorral rendelkezett. Tehát az egy nagyon komoly, 9 literes volt, ha jól emlékszem, a hengerű tartalma. Cserébe 200 literet fogyasztott óránként. Tehát ez egy komoly fogyasztású, cserébe elég komoly teljesítményt leadó motor volt.
És egy ilyen Boeingre, vagy hát még egy nagyobb, mondjuk Airbusra fordítva, egy hajtóműnek a lóerejét, mert hát igazából mi ehhez tudunk valamit hozzá gondolni.
Hát igen, így könnyebb elképzelni.
Ezt lóerőbe igazából nem tudom. Próbálunk esetleg átszámítani dolgokat, de ilyen lóerő, tehát a teljesítményt és a tolóerőt, az erő és a teljesítmény, egy összemérhető fizikai mértékegység. Úgyhogy ha azt jelenti, egy hajtóműnek 12.400 kg-os tolóereje van, azt jelenti, hogy 12.400 kg-os erővel tud valamit tolni. És egy ilyen repülőgépnek a súlya az adott esetben akár közel 80 tonnát is elér. Ehhez képest egy ekkora gyorsító erő elegendő ahhoz, hogy nyilván ezt most egy hajtóműről beszélek, ahhoz, hogy megfelelő sebességre fölgyorsítva ez a gép repülni tudjon. Nyilván nem kell elérni a gépnek a súlyát, hiszen ez nem egy rakéta, aminek függőlegesen kell emelni, hanem itt a szárny körüli áramás hozza létre a felhajtó erőt, és nem függőlegesen kell emelkedni, hanem előre haladtában kell a levegőben maradnia.
És milyen sebességgel jön ki a turbinából a levegő körülbelül?
Hát ez attól függ, nyilván mekkora teljesítményre van rakva, ez is több száz kilométer per órás sebesség is lehet az ott esetben.
Hát, hogyha áll, ugye, de nyilván, ha repülőm egy 300-zal, akkor még gyorsabban kell kijönni.
Nyilvánvalóan igen. Amit tudni kell hozzá, hogy ha a repülőgép nagyobb magasságban, akkor kvázi a földhöz viszonyítva gyorsabban tud repülni, mert jóval kisebb a levegőnek a sűrűsége. Kisebb az ellenállása, és nagyobb lesz kvázi a sebesség is. Ezért van az, hogy ezek a gépek nagy utazó magassággal repülnek, 10-12 km magasan, jóval kisebb az üzemanyagfogyasztásuk is, és nagyobb a sebesség, ezért igyekszünk minél magasabban repülni, még akkor is, hogyha adott esetben csak egy ilyen 1-1,5 órás távolságra repülünk el.
Ebből levegők is a vizetőnél.
Most úgy emlékszem, hogy a Concorde azt talán ilyen 14-16 km magasan repült, a nem Concorde típusok azért nem tudnak olyan magasan repülni, mert nem szuperszonikus gépek?
Abban a magasságban már azért a levegő sűrűsége az már elég radikálisan is csökken. Nyilván a Concorde-nak volt egy akkora sebesség többlet, amivel abban a magasságban is tudott repülni. Azért is repültek egyébként magasan, mert a hangsebesség fölött repültek, és ott ők ezt könnyen ki tudták használni, kisebb magasságban azért ez problémát okoz. A Concorde azért egy más kategória. Mind fogyasztásban, mind ugye teljesítményben. Elképzelhető, hogy a közeljövőben fognak majd olyan repülőgép típust alkalmazni, ami az ő nyomdokain repül, de most per pillanat jelenleg azokon a távolságokon, illetve a magasságokon, amikkel utasokat szállítunk, nagyobb jövője van valószínűleg a hagyományos repülésnek, mint ennek, mert sokkal komolyabb technikát igényel. Ugye a nagy magasságban nagyobb a kabin, az utaskabin és a külső levegő közötti nyomás különbség is. Ez is befolyásolja azt, hogy milyen magasra emelkedett a repülő, mert nyilvánvalóan minél magasabb, még kisebb a nyomás, de bent a pilótakabinban még marad az a kb. 8 km, 8000 lábnak, tehát 2400 méter magasságú megfelelő nyomás. Van egy feszítő erő, tehát szerkezetileg is erősnek kell lenni a repülőgépnek, hogy ezt a belső nagyobb nyomást elviseljék.
Tehát akkor a mai gépek is elméletileg tudnának magasabban repülni, csak az egy más konstrukcióra lenne szükség?
Igen, és igazából arra az igényre, amire most komoly igény van, tehát ez nem szükségletetik az, hogy magasabban repüljünk, mert ahhoz más konstrukciók is kellnének. Tehát azokon a távolságban, amiket ma használjuk a repülőgépeket, a mai konstrukció teljesen megfelel. Az már más kérdés, hogy a szerkezeti anyagokat ugye változtatják, egyre több a kompozit anyag, a titán használata, ami egyrészt erősíti, illetve könnyebbíti a repülőket, és nyilván minél könnyebb egy repülő, annál kisebb energiával mozgatható, annál kisebb lesz a fogyasztása, és ez nyilván mindenkinek fontos szempont a jövőt nézve, hogy egy kisebb fogyasztású légiközlekedéssel fenntartható maradjon az a nagyvilágméretű utazási kedv.
Valamikor régebben így tévét is néztem még jobb orszemem, mert így követek, hogy láttam, hogy repültek föl, és akkor mondta, beszélt a narrátor, szorolta, hogy hát azt mondja, a 2,5 tonna üzemanyag elmegy egy felszállásnál. Hogy ez valóban úgy volt-e, vagy nem tudom, csak így hallottam a tévében, akkor így néztem, mert akkor sem érdekeltek már ezek a dolgok.
Ez így van, valószínűleg ez egy nagy repülő volt, a felszállással elmegy 2,5 tonna. Igen, hát itt a repülőgépek fogyasztását azért tonnákban mérik. Komoly a gépeknek az óránkénti fogyasztása. Adott esetben felszállás közben, ha órára vetítem, akkor egy 737-800-as típusú repülőgép is képes 6 tonnát fogyasztani óránként, de nyilván ez csak a repülés első rövidebb időszakában van, az emelkedő felszállás és az emelkedés időszakában. Nyilván ahogy emelkedik a gép és csökken a szükséges teljesítmény, ugye ez egyre csökken, de ez kétségtelen fordulhat, hogy egy nagyobb gép mire fölemelkedik, vagy a felszálláson túl van, elfogyasztják ennyi üzemanyagot.
Meg a felszállásnál mutatta, azt mondja, na nézzük, azt mondja, itt van a kilométer, azt mondja, legalább minimum 120 km, mikor emelkedik a gép, hogy szárra kap, hogy a levegőbe kap a gép.
Hát akkor az inkább szerintem csomó lehetett, ugye a csomó az 1,8-szal kell durván szorozni ahhoz, hogy megkapjázzam a kilométer órában. Tehát ezek a gépek, amivel utasokat szállítanak, ezek 120-150 csomó közötti sebességnél adják el a földet. Tehát azért ezek inkább 200 és 280 km per óra közötti sebességek. Ennyi kell ahhoz, hogy ezt a nagy tömeget a levegőbe tudja emelni a levegőt.
Nem biztos, hogy könnyű lesz a kérdésre válaszolni. Én amikor először meghallottam, hogy a repülőgép üzemanyaga a szárnyakban van, akkor egy kicsit elképedtem. Mert hát ugye, mint hogy itt elhangzott, ugye több tonna üzemanyagot visz fel, és hát ugye akárhogy is nézzük, a szárny az csak egy helyen csatlakozik a törzshöz. Nem is tudom jól megkérdezni, hogy bírja, hát úgy bírja, hogy elbírja, de hogy kapcsolódik, vagy milyen szinten egybe van építve valahogy, vagy egy anyagból van kialakítva a törzsnek annak a része és a szárny, vagy erről mit tudnám mondani? Mert a hajtómű is rajta, ugye hát az se 2 kiló.
Nyilván ezek nagyon gondosan és jól megtervezett műszaki szerkezetek. Az, hogy a szárnyakra szerelik a hajtóművet, ennek több oka is van. Az viszont, hogy a szárnyakban vannak kialakítva nagyon sokszor az üzemanyag tartály, ennek több oka is van. Egyrészt van ott egy idézőjelbe tett kihasználatlan hely, hiszen a szárnyak van egy alsó és egy felső felülete, közötte, ha úgy nézem, van egy olyan lehetőség, egy terület, egy térfogat, amit ki lehet használni. A szárnyak egyébként általában egy darabban időzéleti egy darabban készülnek, tehát úgy állítják őket össze, és ezeket a szárnyakat speciális felfogatási pontokon keresztül a törzs középső részéhez szerelik föl. Tehát ez nem egybe van a két szárny, hanem valahol a törzsnek egy ilyen speciálisan kialakított, nagyon erős terviselő részéhez mondjuk időzéleti csavarozzák föl. Próbálok egy kicsit képletes lenni. Tehát ezek a dolgok abszolút szétszedhetőek. Kisebb gépeknél ez nem is egy komoly mutatvány. Adott esetben leszerelni egy szárnyat és utána szállíthatóval tenni akár közúton. Hiszen például a vitorlázó gépeket, azokat nagyon sokszor, hogyha terepre szállnak, tehát elmennek a repülőtérről, és valahol olyan helyen szállnak le, ahol nincsen repülőtér, egy mezőn, akkor nagyon sokszor ugye kimegy érte egy ilyen kisebb szállítóautó, egy autó után kötött ilyen pontatmány, ahol szétszedik a törzset és a két szárnyat, és utána egymás mellé rakva viszik haza a anyarepülőtérre. Ugyanígy a nagy gépeknek is ezeket a szárnyait így szerelik össze, nyilvánvalóan szétszedni már
nem szétszedik, csak a... Nem a törzsön nyugszik a szárny, tehát nem a törzs, nem ott tartja a szárnyat, a szárnyaton kehely, nem?
Hát igen.
Hát amikor felszáll, akkor meg a szárny emeli föl a gépet. Tehát nem a szárny tartja a gépet, és nem a gép a szárny.
Ez egy olyan szerkezeti egység, ahol azért nagyon jól össze vannak ezek a dolgok illesztve. Nyilván akkor, amikor a Földön van egy ilyen repülőgép, akkor magát a repülőgépet ugye a kerekek tartják, de akkor, amikor repül, akkor a szárnyon keletkező felváltó erő adódik át ugye a törzsre is, és így, mint egy egységet emeli fel az egész repülőt.
Én csak arra akartam rávilágítani, hogy ha akárhány tonna is van a repülőgép szárnyában súly, azt nem a törzsön kell viselni, hanem a szárnyak magának.
Igen.
Sőt, erre még megkapja magát a repülőgépnek a súlyát is.
Igen. Tehát sokkal rosszabb, hogy a repülőgépben benne lenne az üzemanyag.
Van egyébként elég sok gépben a törzsben lévő tartályok, ami egy olyan gépnek, ami interkontinentális, tehát több ezer kilométert tesz meg, akár 15 000 kilométert is, annak komoly mennyiségű üzemanyagra van szüksége. Erre már a szárnyak befogadó képessége az kevés, és ilyenkor ugye a törzsben is vannak kialakítva tartályok. Ugyanúgy a Boeing 737-esben is van törzsben is tartály, amit igazából csak akkor szoktunk használni, amikor nagyobb távolságra megyünk, akkor van lehetőség oda is tankolni, akkor van szükségünk, nem is lehetőség.
Gyakran lehet hallani azt, hogy majdnem összeütköztek a repülőgépek, amik a valóságban körülbelül azt jelenthetik, hogy a keresztbe repültek, és kb. 5 perc volt köztük. Ugye itt a légörvényre lennék kíváncsi, illetve hogy ezek a szituációk hogy néznek ki a valóságban, hogy fordulhatnak elő.
Azt, hogy ezek hogyan fordulnak elő, az nyilván valamilyen tévedés, mulasztás, vagy valaminek a rossz alkalmazása révén. Ugye a repülőgépek egyrészt követik azokat az útvonalakat, amiket számukra előírnak, másrészt követik az utasításokat, amiket a légi forgalmi irányítóktól kapunk. Hogyha bárhová ebbe a rendszerbe egy porszem kerül, akkor elképzelhető, hogy valamilyen veszélyes helyzet jön létre, ahol két gép veszélyesen megközelíti egymást. Ugye régen ez nem volt a pilótának segítsége, más mint az, hogy kinézett az ablakon, figyelte a környező forgalmat, és ha valami olyasmit látott, amivel ő azt gondolta, hogy ez most egy veszélyes szituációt hoz létre, akkor esetleg beavatkozott. De hát mi ugye nagyon sokat repülünk felhőben, nagyon sokat repülünk műszeres látási körülmények között, amiért azt értem, hogy mi csak a műszereket látjuk, a műszerek alapján tudjuk meghatározni, hogy a repülőgép éppen mit csinál, vagy hol van. Az utóbbi évtizedekben kialakítottak egy olyan rendszert, ahol a repülőgépek egymás között is kommunikálnak. Figyelik, hogy melyik gép hol van hozzá képest, milyen magasságban, milyen pozícióban, és ezek mindig értékelik azt, hogy nincs-e valami kialakuló konfliktus helyzet. És ha van, akkor a két gépen, most beszéljünk két gépről, a két gépen lévő komputerek egymás közt megbeszélik, amikor már nagy gubanc van, amikor már komoly részhelyzet van, hogy milyen utasítást adjak az én pilótának, tehát milyen utasítást adsz a te pilótának. És ilyenkor azt fogja az egyik gépen például mondani a rendszer, szó szerint ez egy automatikus ilyen számítógép által generált hang, hogy kezdj el süllyedni. Másik gépen pedig azt fogja mondani, hogy kezdj el emelkedni. Ha ezek éppen egy magasságon voltak, vagy egymásnak süllyedtek, vagy emelkedtek, akkor ezzel már a két komputer kiküszöböli ezt a helyzetet. Most már a pilóták látják maguk körül egy néhány mérföldes sugarú körben azt, hogy igazából hol vannak a potenciális veszélyforrások. Különböző színnel, különböző alakzattal jelölik ezeket a gépeket, és hogyha nagyon közelünk egymáshoz, akkor van az, hogy jön az utasítás, süllyedj. De mondjuk ez nagyon jó arra, hogy elkerüljük az esetleges összeütközéseket, viszont cserébe ezek nagyon ritkán fordulnak elő. Tehát nagyon sokszor például ezt a pilóták, ahhoz, hogy ezzel képbe legyenek, ez hogyan is működik, ezt a szimulátoron gyakorolják. A szimulátoron beadják nekik azt a helyzetet, hogy időzelve téve támad egy repülő, mintha összeütköznénk, és akkor a komputer azt mondja, hogy kövesd azt, és akkor azt lekövetve az ember látja, hogy igen, ezt a helyzetet időzelve megúsztuk. Ez most már működő rendszer Európában, illetve a világon.
A te gépedet alapul véve, mi az a találkozási idő vagy távolság, amit még lehet korrigálni? Tehát mondjuk keresztbe vagy sréjen két hasonló gép találkozik, tehát mi az a távolság, amiből még egyik sem fog lezuhanni a légörvény miatt?
3 mérföldön belül, hogyha már veszélyes helyzetünk van, akkor ezek a 3 mérföld az durván 5,5 kilométer. Tehát 5,5 kilométeren belül, hogyha ezek a gépek időben elkezdik a manővert, akkor minden gond nélkül el lehet ezeket kerülni. Tehát ez az most ez azért tűnhet esetleg sok nap vagy nagy távolság, mert ugye itt ilyen földi dimenzióban gondolkozunk, de akkor, amikor egy repülőgép megy saját közel 900 km/h sebességével, mondjuk 850, jön egy másik gép szembe, annak is van 850 km/h sebessége. Ha ezt fizikai nézem, ezt összeadom, ez egy nagyon komoly sebesség, és innentől kezdve az 5,5 km az egy nagyon pici távolság. Nagyon időben is, meg távolságban is. Úgyhogy ezért van az, hogy ilyenkor a pilótáknak azonnal reagálni kell, és végrehajtani azt, amit a számítógépek kiszámoltak és megbeszéltek. Cserébe ezt szigorúan be kell tartani, ugye talán mások előtt is ismert az eset, ami Svájc fölött történt, ahol két gép összeütközött, ahol az egyik gépnek a személyzete nem azt követte, amit a rendszer kért tőlük, hanem irányítói utasítást követtek, az irányító az viszont nem tudja, hogy a két számítógép egymással mit beszélt meg. És hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor például szigorúan a számítógép által kiszámolt adatokat, illetve utasítást kell követni, és ilyenkor figyelmen kívül kell hagyni, mit kér az irányító. Ezt és akkor ott azok a pilóták rosszul alkalmazták, illetve nem volt akkor, tehát ez még teljesen egyértelmű, hogy hogy is kell csinálni, ezért jött össze. A komputerek jót találtak ki, azonban az egyik személyzet ezt nem követte, és ebből lett végül is a katasztrófa.
De hát ebből lehet tanulni, ugye?
Így van. Tehát ez is egy, azt szokták mondani, hogy vérrel írják a repülés történelmét. Ez is egy olyan eset volt, amiből komoly tanulságokat lehetett levonni, és manapság szerintem már nem találni a Földön olyan pilótát, aki a légi irányító utasítását követni egy ilyen helyzetben, mert mindenki tudja, hogy ez az életét jelenti abban a szituációban.
Évekkel ezelőtt repültem, és akkor még szóltak, hogy mobiltelefont kapcsoljuk ki, meg laptopot nem használjuk, hogy ma is érvényes ez, még zavarja a gépirányításnak?
Ez így van manapság, mert annyira kifinomult elektronikával rendelkeznek ezek a gépek, rengeteg bennük a kompjúter, nagy a digitális adatforgalom a gépen belül is, hogy ezek az elektronos előterek, amiket például a mobiltelefonok okoznak, ezek okozhatnak problémát a gépen. Azért van az, hogy a beszállást követően mindenkinek ki kell kapcsolni, meg a gép megérkezését is meg kell várni. Igen, ezek okozhatnak problémát, és hát mivel annyira ezen az új elektronikus rendszeren alapul minden a vezér és a számítógépek, ezek komolyabb problémát is okozhatnak.
És érzékelik a gépen, hogy valaki megműködik a telefonja, mert színházban is mindig elfelejtik kikapcsolni. Nem szabálykövetők az ember.
Igen, előfordulhatnak esetleg olyan rendellenesség, ami még esetleg a földi mozgás során is lekiderülhetnek. Volt rá példa régebben, hogy ilyen mobiltelefon érzékelőkkel voltak felszerelve légutas kísérők, akik kvázi végigmentek a repülőgép utas kabinján, és ahol jelzett, ott külön fölhívták a figyelmet, hogy ne felejtsék kikapcsolni. Ez manapság már szerintem annyira nem jellemző, cserébe nincs olyan felézeti utas tájékoztatása a repülés elején, amit végignéznek utasok, amiben ez nem lenne nyomatékosan fölhívva. Plusz a légutas kísérők is még egyszer be szokták mondani, ha van ideje a kapitánynak is, és van lehetősége, néha a kapitánynak is bemondják utasoknak. Manapság szerintem ez már nem probléma, nagyon sokan már a gépleszállás során lehet látni, amikor nyúlnak a zsebükbe, veszik elő a telefon. Kezd egyre inkább az embereknek ez egy természetes dologgá válni, hogy ha repülőről, akkor ki kell kapcsolni.
És az hogy lehet, hogy kisollót elvesznek az embertől, és egy mobiltelefont meg nem akkor fel akarsz szállni.
Igen, mert a kisorút ugye ezt
veszélyes
eszköznek minősítik, a mobiltelefont ugye kevésbének, ugyanakkor a mobiltelefont ugye az ember remélt, hogy telefonálásra használ, azzal igazából kárt nem tud okozni, és valószínűleg ki fogja kapcsolni. Nyilván itt fel kell hívni az emberek figyelmét, ha mégsem történne, mert előfordulhat bárkivel, ezt hozzáteszem. Hát én nem is tételezünk fel sokszor szándékosságot, elég ha véletlenül úgy jön föl, de mondom, elég sok alkalommal, még a felszállás megkezdés előtt az utasoknak föl van ráhívva a figyelmet, és kapcsolják.
Egy terrorista azzal a célral szállt, hogy mobiltelefon vagy olyan zavaró egységet tesz, amit megpiríti a repülőgépnek az elektronikus rendszerét, ugye?
Hát igen, talán annyi, hogy ugye minden utas átvilágításon esik át, ahol elméletileg...
Tehát akkor a mobiltelefont is ugye átvilágít.
Így van, a mobiltelefont is, amikor az ember átmegy az érzékelő kapukon, akkor előtte ki kell venni a zsebéből, és ezt be kell tenni a röntgen szerkezetbe. Tehát ez szerintem nagy titkot nem állultam el, úgyhogy aki utazott, az már azt tudja, hogy ezt így csinálják. Nyilvánvalóan ott akkor a szakemberek azt is figyeljük, hogy mi van a mobiltelefonban. Ugye ugyanúgy ki kell venni a számítógépeket, azokat is átvilágítják, úgyhogy ez a technika már szerintem megért azt a színvonalat, ahol ezek akár egy ilyen próbálkozást is könnyen kiszűrhetnek már a Földön is.
Szeretném megmondani, hogy jegesedés, az veszélyes dolog mi?
Így van, azt tudni kell, hogy a felhőben, a felhő az maga is egy vízpára halmaz, és a felhők is ugye annak ellenére, hogy mi azt hiszük, hogy ott csak víz van, ott nagyon sok a túlhűlt vízcsepp is, meg a jég is, ami viszont a repülőgép felületére találkozva hirtelen elkezd lerakódni és növekedni. Most, hogyha ez a pilótakabinra rakódik le, az ablakok fűtve vannak, tehát ezt a részét gyorsan el lehet tüntetni, ami az ablakra rakódik és esetleg zavarná a kilátást. Ami még fontos, azok a repülőgép szárnyának a belépőjében, tehát ahol először találkozik a repülőgép szárnya a levegővel, ott is elkezd szépen egymásra fogva kiépülni egy jégréteg. Most ez megváltoztatja a szárny körüli áramlást, már pedig a szárny körüli áramlás hozza létre a felhajtóerőt. Hát ezt meg kell akadályozni, hogy valami olyan szárny deformálódó alakzat keletkezzen, ami magát a felhajtóerőt is befolyásolja, nyilván csökkenti. Ezért a repülőgépeket ellátják nem csak a pilóta ablakokat jégtenítővel, hanem különböző módszerekkel ezeket a szárny belépőjéreket is vagy fűtik, vagy pedig olyan szerkezeteket látják, ami eltávolítja onnan a jeget. Elképzelhető olyan megoldás is, hogy valamilyen rugalmas anyagból ezzel a rugalmas anyag alá levegőt fújnak, és akkor ott az lefeszíti róla a jeget, de leginkább általában azt használják, hogy a hajtóművektől vesznek el forró levegőt, és ezt a részt belülről megfűti, és leolvasztják a jeget.
Kíváncsi vagyok az véleménye, hogy a lengyel kormányképnek a lázolása. Mi lehet ott a
körülmény? Hát nem.
A szabad magánvéleményem.
Magánvéleményem is egyelőre nagyon kevés információ alapszik, mert a kivizsgálás az még szerintem még mindig folyamatban van. Nem tudni, hogy mi lehetett ez. Mi lehetett a valós oka. Nyilvánvalóan, hogyha egy nagyon rossz időjárási körülmények között próbáltak leszállni, akkor nagyon korlátozó voltak a látástávolságban és ezekben. Igazából nem tudom, hogy mi lehetett az oka. Akár az is elképzelhető, hogy valamilyen rendszermeghibásodás okozta, az is elképzelhető, hogy valamilyen téves információ mentén cselekedett a személyzet. Ezek tényleg csak találgatások, úgyhogy szerintem ez nagyon kevés információ áll még most rendelkezésre, legalábbis hivatalosan, hogy ezt meg lehessen ítélni, mi történt.
Hát nekem van egy véleményem, hogy ezt soha nem fogjuk megtudni. Én viszont a rádióban ezzel kapcsolatban hallottam egy olyan fél mondatot, hogy a repülőgépen utazó egyik lengyel államférfi az egy nagyon erőszakos típusú ember volt, és elképzelhető, hogy valami módon utasította a pilótát.
Igen, hát ilyen sajtóvireket lehetett olvasni a katasztrófa utáni időszakban. Én azt mondom, hogy viszont a sajtó azt is utána nyilvánosságra hozta, hogy egy hasonló szituációban már korábban ugyanezek a pilóták nem mondtak erre egy hasonló kérésre, hogy ez szintén megjelent a sajtóban. Én azt hiszem, hogy a pilóták azért elég felelős emberek, felelősséggel gondolkoznak. Az, hogy az egész repülőgépére a rajta utazó emberekért ők felelnek, ez szerintem komolyabb felelősség, mint ha a politikus megpróbál valamilyen nyomást fejteni. Majd, ha már a Földön vagyunk, lent volna biztonságos helyen, akkor el lehet dönteni, hogy kinek volt igaza, de addig, amíg a repülőgép üzemeltetése a pilóták dolga, addig ők tudják, hogy mi az, amit lehet, és mi az, ami nem.
Jó, akkor én a múltkor hallottam a rádióban egy adatot, hogy mennyit keresnek a pilóták. Itt most nem feltétlenül a te fizetési papírodra vagyok kíváncsi, de ott 2,5 millió forintot mondtak. Ez mennyire valós, mennyire közelíti meg egy kezdő vagy egy 60 éves pilótának a jövedelmét, ezzel kapcsolatban mit tudsz nekünk mondani?
Hát én valószínűleg sejtem, hogy milyen információra alapul, ezt nem szeretném kommentálni. Az kétségtelen tény, hogy azért a pilótákat valahogy a világon mindenütt elismerik azért a felelősség teljes munkájára, amit végeznek. Az, hogy sokszor több 10 millió dolláros repülőgép van rájuk bízva, adott esetben több száz ember élete van szintén rájuk bízva, ezért ez valahol mindenhol a világban a felelősséget ezért elismeri. A másik része az, hogy amit már itt azt pedzegettünk is, fejtegettünk az elején, hogy ahhoz, hogy valaki pilóta legyen, ahhoz azért nagyon sok anyagi és egyéb energiát kell befektetni. Ezt valamilyen szinten nyilvánvalóan meg kell fizetni. Ugyanúgy meg kell fizetni a tapasztalatot. Nyilván, ha valaki másodpilóta, aki kevesebb felelősséggel tartozik a járatért, illetve kevesebb tapasztalata is van, másként fizetnek a nagyvilágon, mint egy nyugdíj előtt álló nagyon sok órát és nagyon sok tapasztalatot gyűjtött kapitány. Az biztos, hogy Nyugat-Európában ezt a szakmát sokkal jobban ismerik el, mint nálunk. Nyilván most nem akarom összehasonlítani, mert minden területen össze lehetne hasonlítani a béreket a nyugat-európait a magyarral, de ahhoz képest nevezzük inkább kelet-európai átlagot, hogy béreket messze elmaradnak. Tehát azért ahhoz képest, hogy ugyanazokat a repülőgép típusokat repüljük, ugyanolyan követelményeknek vannak kitéve kelet-európában és a pilóták, mint a nyugat-európai társai, ahhoz képest szerintem méltatlanul kevesebbet keresnek, vagy kereshetnek a pilóták.
De a mai magyar viszonyokhoz képest jól keresnek a magyar pilóták?
Ez így van, ezt szerintem mindenki tudja, vagy gondolhatja is. Nyilvánvalóan hát többször is itt keresik egy átlag fizetésnek, de mondom, ezek mellett a feltételek mentén, hogy milyen felelősséges.
Jó, havonta hány órát repülsz, és két repülés között mennyi időnek kell eltelnie?
Igazság szerint én inkább azt mondanám, hogy éves szinten 700 és 900 óra között szokott valahol repülni egy légitársági pilóta. Olyan jelent, hogy havi átlagban ez egy ilyen 70-80 órát is jelenthet. Nyilván itt arra is gondolok, ugye, hogy azért szabadságon is kellene egy év folyamán, tehát azért egy-két hónap az évből kiesik. A havi és a napi munkaidő, a havi repülhető óraszám, illetve a napi repülhető óraszám azok korlátozóan. De egy hónapban vagy 28 napon belül 100 órát azt lehet repülni. Ami nálunk a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy ezen a típuson például egy 20-22 munkanap és az ehhez tartozó járatok vannak. Nagyon sokszor egyébként két járatot is repülünk egy nap folyamán. Nagyon jelenti, hogy vagy reggel kezdünk és akkor még visszajövünk a bázisra és utána még egy járatot. Hát elképzelhető azt, hogy egy Amsterdam után még elmegyünk például Skopjéba vagy Athénba, vagy bárhova. Miután az ember ezen a szolgálaton túl van, attól függ, hogy milyen hosszú volt a szolgálat, 12, 14, 16 vagy akár ennél is több óra az, amit kötelezően ki kell adni nálunk is legalább a légitársának, de vannak erre egyébként európai előírások, még magyar jogszabályok is, tehát azért igyekeznek a pilótákat olyan helyzetbe hozni, hogy a következő járaton is fitten és egészségesen tudjanak megjelenni.
Jó. Egy szubjektív dologról kérdeznek, melyik a legszebb repülőtér, amin te jártál?
Ez egy izgalmas kérdés. Talán a legszebb és a legizgalmasabb repülőtér, ahol én személy szerint jártam, az Madeira. A Madeira az Atlanti-óceánban egy kis sziget, ami tulajdonképpen egy tengerből, az óceánból kiemelkedő hegy, tehát igazából nagyon sok vízszintes terület nincsen rajta. Ehhez képest a repülőteret tengerpartra építették nyilvánvalóan, de egy jó része a kifutó pályának a betonoszlopokon áll. Szinte a levegőben, és utána ezt betonozták le, és maga a reptér megközelítés is egy kihívás, mert szinte szemből nem lehet leszállni, mert annyira körülölelik a hegyek. Tehát egy úgymond fordulás közben kell leszállni, hogy kicsit plastikussá tegyen az élmény. Tehát nem egy szokványos megközelítési eljárás, mindig egy kihívás, és ott a környezet gyönyörű, tehát az a környék, a zöldelő sziget a csúcsaival és a látványával szenzációs. És maga a leszállás viszont egy kihívás, mert ott általában mindig fúj a szél, és nem egy egyenletes szél van, hanem a domborzat meg a tenger miatt egy eléggé változó irányú, változó nagyságú szél, úgyhogy ott a pilóták ezt komoly szakmai kihívásnak hívják. Nem is engedik egyébként úgy ott a személyzeteket, hogy előtte magát a megközelítést, meg a leszállást ne gyakorolnák be szimulátoron. Tehát oda csak úgy engednek be idézőben új pilótát, hogy ő már azt szimulátoron gyakorolta, hogy is kell ott igazából leszállni.
Vagy esetleg úgy van, hogy az egyik pilóta egy újonc azon a leszálláson, a másik meg tapasztalt, és akkor még úgy is van egy ilyen plusz átadás?
Így van ilyen szintű dolog is. Annak idején én sem voltam előtte egy szimulátoron, de ez egy ilyen kibővített személyzet volt, ahol még rajtam kívül még két kolléga is volt, az egyik az egy oktató kapitány, aki ezt a részét már szimulátoron gyakorolta, illetve már utána is többször volt, és ezt a lehetőséget azért valamilyen szinten át lehet adni. Tehát nagyon sokszor egy ilyen kibocsátó repülés után az ember már önállóan is mehet oda, úgymond ismerté váltott a környékkel, ismeri a repülőtér jellegzetességeit, úgyhogy következő alkalommal már mehet egyedül is időzelbe kérdeztetni.
Jó, kérdezzetek.
Volt-e nehéz, izgalmas, vagy érdekes helyzetek?
Mindig vannak érdekes, meg izgalmas helyzetek, de ha gondolod, hogy komoly vészhelyzet, az nem jellemző. Mindig. Szóval ez a szakma ez arról szól, hogy egy kicsit egysíkú, mert szinte ugyanoda járunk a mellettrendű kifolyólag egész pályafutásunk során, de minden repülés más és más. Tehát nincsen az, hogy minden nap ugyanaz lenne, valami mindig más egy kicsit, valamilyen probléma mindig van, amit esetleg meg kell adódni. Most ne hihetetlen dolgokra gondoljanak, de a járattal kapcsolatban, az irányítással, a repülőtérre kapcsolatban mindig van valami, ami valami megoldandó dolog, és egy kicsit mássá teszi, mint az előző járat. De az izgalmakat a szimulátorban szoktuk megélni.
Hány százalékban fordul el az, hogy nem a kitűzött cél helyen kell leszállni?
Manapság már ez szinte minimalizálódik, hogy akkor nem oda megy az ember, ha valami történik útközben, vagy a repülőgéppel, vagy esetleg utassal, vagy utasokkal. Időjárás miatt manapság már csak akkor szoktak a gépek máshol menni, hogyha vagy nagyon nagy mennyiségű hó hullott el reptéren, ahol nem tudják úgy letakarítani, hogy...
Szervusztok! Farkas Vulkán vagyok, megjöttem közben, elnézést, nem tudtam ideérni ötre.
Jó.
Tehát igazából az időjárás már nem olyan szintig kihívás, hogy ne lehetne megküzdeni. Nagyon kevés az, tehát mit tudom, hogy száz esetből egyszer alkos számokat akarnak kötni, amikor az ember nem ott száll, ahol szeretne, de ez nagyon ritka. Én nem is emlékszem az elmúlt néhány évben, hogy nem ott szálltam volna, vagy ott szálltunk volna, ahová terveztük.
Most meg egy fiatal kapitány vagy, hangod alapján feltételezem, hogy jó képű. Előfordul le, hogy az utasok közül egy-egy csinos nő rád kacsint, hogy hello kapitány.
Hát nyilvánvalóan valamilyen szinten másként néznek az emberek a pilótákra, mint adott esetben valami átlag foglalkozás esetében. Nyilvánvalóan van ilyen, de hát ezt is lehet kezdeni, hogy nyilván voltak ilyenek, akik esetleg másként néznek az emberre, hát ez egy szakma. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy most nekem ismerkednem kell, vagy ismerkednem lehet. Nyilván ennek a szakmának is megvan még ma a limbusza, uh-huh. Úgyhogy
Jellemzője az, hogy együtt dolgozok, tehát stewardess pilóta, vagy hát mások pilóta, ugye, mert ma már más nem nagyon van, tehát hogy így azért szövődnek-e kapcsolatok, házasságok, mennyire jellemző ez?
Van. Vannak közöttünk olyan kollégák, akinek légutas kísérő felesége van, tehát abszolút létezik, sőt, van most közöttünk egy házaspár, ahol a férés és a feleség is pilóta. Ők is ott ismerkedtek meg a repülőgépen. Úgyhogy igen, létezik, hát nyilvánvalóan, ahol összezárva kisebb közösség. Aránylag jól ismerik egymást az emberek, úgyhogy nyilván alakulnak ki kapcsolatok. Azt azért tudomásul kell venni, hogy nem egy egyszerű történet egy pilótával együtt élni, nyilván azért, mert nagyon sokat van távol, az életmódja az elég rendszertelen, a munkaidőbeosztás egyébek. Most, hogyha ezt még a másik oldalon egy feleség is hozza, akkor az viszont már tényleg egy kihívás. Tehát ott a gyereknevelés, ott a normális napi életritmusnak, amit egyébként ugye a család esetleg megkövet, annak a fenntartása, az egy logisztikai csoda lehet adott esetben.
Hát mondjuk, mint ugye két orvosnál is hasonlóképpen. Igen. Még egyet, hogy mondtad, hogy van olyan házaspár, ahol mind a ketten pilóták. Ők például repülhetnek-e egy gépen?
Én úgy emlékszem, hogy most már nincs erre előírás. Korábban volt olyan, hogy próbálták kiszűrni azt, hogy ne repülhessen együtt a légutas kísérő és a pilóta család, de én úgy tudom, hogy most már ez nem jelent.
Én arra kérdeztem, hogy mind a kettő pilóta.
Ha mind a kettő pilóta, én nem tudok arra, hogy lenne előírás. Mondjuk ez annyira egyedi eset, hogy én ennél az egyre többet nem is tudok. Nagyon kevés egyébként közöttünk a női pilóta verseny, mi légitársánknak. Egyébként is szerintem ilyen 10% alatti a női pilóták száma az egészhez viszonyítva. Ez egy kicsit férfias szakma, bár nem kizárólag, és ismerek én is nagyon jó női pilóták.
Talán apa és fia az inkább előfordul, hogy repülnek együtt egy légitársaság közelékeny belül. Elfoglaltam ágyadat?
Jó. Lassan letelik az idő, úgyhogy az utolsó kérdések jönnek, úgyhogy aki eddig még nem kérdezett, és valami belé szorult, az most szabaduljon meg tőle gyorsan.
Van egy elmarom. Még a repülőgép szerkezeti dolga iránt, hogy én az ablakokra akartam rákérdezni, hogy ez hogy ez milyen, miből, meg hogyan, meg hogyan nézek ki, az is hogy tényleg
hát ez jó kérdés, azért az ablakok ugye szükséges dolgok ahhoz, hogy utasok jól érezzék magukat. Ez nem egy teherszállító gép, ahol lehet sötétülni. Az ablakok is ilyen szempontból teherviselő elemek, mert nekik is ki kell állni a nyomást. Megfelelően rögzítve vannak keretben, és ezek is általában több rétegben kerülnek beépítésre. Tehát van egy belső réteg, ami igazából csak egy ilyen párazálló, egy ilyen plexi funkciót és egy normálisabb teherviselő réteget képez egy másik réteg. Azt tudni kell, hogy régen szerették a szögletes ablakokat alkalmazni a repülőgépeken, hasonlóan, mint ahogy régen az épületeken is, meg máshol is szögletes ablakok voltak, viszont katasztrófák kellettek ahhoz, hogy rájönnek, hogy ez a szögletes forma nem alkalmas a repülőgépeken, mert a sarkában olyan feszültség, olyan problémák keletkezhetnek, hogy ott repedhet meg, ott keletkezhet repedés az ablakon is, meg a kereten is, úgyhogy utána szinte az összes repülőgépen kerek, vagy pedig ilyen ovális ablakokká alakították el ezt. Úgyhogy manapság is ezt alkalmazzák, vagy teljesen kerek, vagy inkább ovális ablakok kerülnek beépítésre.
Akkor még két kérdés.
Van-e a pilótáknál valami olyan betegség, amit szakmai ártalomként tartanak nyilván?
Hát ugye az, hogy elég sokat ülünk, tehát ez egy ülő foglalkozás. Ugye az ember mellette valamit nem sportol, vagy nem végez, akkor azért ennek lehetnek következményei, ami egy ilyen ülő foglalkozással jár együtt. De igazából én nem tudok mi arról, ami a szakmájától lenne. Azt egy ideje már sokfelé filtatják, hogy az a fajta sugárzás, amit nagy magasságban a repülőgép személyzetek, abból eredően, hogy ugye sokat tartozunk nagy magasságban, a kozmikus sugárzásnak, hogy azok okoznak-e adott esetben nagyobb számban daganatos betegségeket, ez még nem teljesen bizonyított. Nyilvánvalóan, ahol sugárzás van, és nagyobb, mint egyébként a Földön egy ilyen háttérsugárzás, vagy az átlag ember illetve megszokott, ott fölmerül az a kérdés, hogy adott esetben, ha valakinek daganatos betegsége van, hogy ezt nem okozhatta. Ez nem egy bizonyított dolog, ez még egyelőre csak kétel.
Jó, utolsó kérdés.
És mi igaz abban, hogy például egy pilóta a gépet ott hagyhatja olyan formában, hogy kimegy az utasok közé? Így hallottam tényleg ezt is, hogy ott mutatták, hogy ott ment.
Még egy sakkpartit lejátszik az egyik utassal. Ne veszélye repül.
Hát igen, be volt állítva a robot, azt mondja, és úgy mondta, és akkor ott hagyhatta.
Nyilván sakkozni nem. Sok időn marad, talán csak egy snelpartira. Nyilvánvalóan, ha valami olyan eset történik, ami a mi beavatkozásunkat is igényelheti, akkor kimehet a kapitány és segíthet ennek a megoldásában. De ez nem egy jellemző dolog, hogy utasok között mászkálnak. Igazából van elég dolgunk. Nyilvánvalóan, hogy az embernek valamilyen szükséglete van, akkor a pilótakamentot lehet hagyni és el lehet menni a legkisebb helyiségre, ami egészen közel van, de akkor tudni kell, hogy a másik pilóta teljes személyében, teljes felelősséggel átveszi a repülőgépnek a vezetését, robotpilóta vezet, innentől kezdve a gép biztonságban van, arra rövid időre, amíg valamelyik személyzetet már muszáj elhagyni a pilóta fülkét.
Erre vonatkozólag van ilyen jogi előírás, hogy ilyenkor feltétlen az autópilótát be kell kapcsolni, illetőleg mondjuk légzőmaszkot föl kell venni?
Nem. Nem kell fölvenni a légzőmaszkot, mert ugye ez talán még egy régebbi típus előírása lehetett, ahol ugye nem volt olyan egyszerű fölvenni a maszkot, mint ugye manapság, amikor egy mozdulattal egy pilóta ülés melletti maszkot az ember a saját fejére tud tenni, hanem itt ez egy komolyabb mutatvány volt az ember fejére feljátszani egy maszkot. Most már nincs ilyen, de az, hogy a robotpilóta vezeti, az ilyenkor előírás, mert ugye annak, aki egyedül marad esetleg a kabinban, annak el kell látni a rádiózási, navigációs egyéb feladatokat, ott nem lehet ezt manuális repülés megcsinálni. A másik az, hogy ugye általában az ember akkor szokott kimenni a muszáj, amikor utazó magasságon nem emelkedik a gép, nem süllyed, tehát nincsen igazából több dolog, amit egymás után csinálni kellene. Ilyenkor egy kicsit lazább a munkaválasztás, és ilyenkor lehet megtenni ezt a dolgot. Nagy magasságon meg ugye muszáj most már a repülőgépeken a robotpilótát használni, mert sokkal pontosabban tartja a magasságot, és azt tudni kell, hogy 1000 lábanként, tehát kb. 300 méterenként vannak szinte elkülönítve a repülőgépek. Tehát, hogy 300 méterre fölöttem jön velem szembe egy repülő, vagy jön alattam szembe egy repülő. Tehát itt ezt a magasságot a robotpilóta sokkal pontosabban, precízebben tudja tartani, meg ez előírás is, hogy ezen a magasságon már csak robotpilótával.
Jó, hát mielőtt megköszönném ezt a tényleg nagyon jó kis beszélgetést, azelőtt még megkérem a lányodat, hogy ő tegye fel a legeslegutolsó kérdést neked.
Hát igazából nekem csak egy olyan kérdésem lenne, hogy soha nem volt benned az igazi nagy félelem, hogy esetleg lesz már az is, hogy többé nem látsz minket?
A kérdés jó, de nem volt ilyen félelem bennem még soha. Ha valaki félne, akkor azt szerintem nem menne repülőre. Tudod, hogy a pilóták egy kicsit megszállottak rá. Nekik ez az életelemük, ők nem nagyon tudnak enélkül létezni. Kicsit olyan, mint a gyógyíthatatlan beteg, akiknek szükségük van mindig erre a légi narkózisra. Ha az ember félne, nem menne repülőre. Nyilván attól az ember fél, vagy félhet, hogy a családjával történik valami, vagy a családjában történt valami, de ezek a gondolatok inkább a földi közlekedésben merülnek fel bennem, amikor a rengeteg őrült mellett muszáj talpon maradni az autóban is, a repülőben ez nem jön össze.
Ja, hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönöm szépen.
És ha tudtok, akkor maradjatok, mert ugye a kollégát fog majd jönni.